Egy ritkulóban lévő madárfaj vonulását kutatják magyar kutatók immár közel 2,5 évtizede. A Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület szervezésében expedíciókat is indítanak Görögországba, Romániába és Albániába, hogy megfigyeljék az ősnádasok ritka és különleges kis nádiposzátája, a fülemülesitke elterjedését. A határokon átívelő tudományos kutatásnak természetvédelmi és társadalmi szempontból is nagy jelentősége van, és igazi magyar sikertörténet, amely a sokszor mostoha körülmények között dolgozó madarászok, önkéntesek áldozatos munkájának köszönhető. Vendégünk Németh Ákos, az expedíció vezetője, aki közel 2,5 évtizede követi nyomon a fülemülesitke állományváltozását. Szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. Köszöntelek Ákos a stúdióban.
Én is köszöntök. Téged is és a kedves hallgatókat is.
Először is mutassuk be a kutatás tárgyát, hogy milyen ez a kismadár, ez a fülemülesitke, mit kell elképzelni, hiszen a nagy átlag nem ismeri.
Hát igen, nem egy ismert madár, ugye a fülemülesitkéről beszélünk, ő egy 10 grammos kis nádi énekes madár, ami egyébként a nádi énekes madarak között az egyik talán legszebb, vagyis hát a nádiposzáták között mindenképpen úgymond a legszínesebb, mert a nádiposzáták általában teljesen egyszínű barnák, bár ő is barna, de nem egyszínű barna, hanem ezeket így mindenféle ilyen változatosabban.
Hát ilyen mintás csíkok vannak rá.
Igen, változatosabban. Tehát egy nagyon szép kis nádiposzáta, ami az egyedüli a nádiposzáták közül, amelyik a telet nem távol, tehát Afrikában, hanem itt közel, úgymond rövidtávú vonulóként, vagy középtávú vonulóként a mediterrán térségben tölti.
Hol él? Milyen élőhelye van?
Hát az ő élőhelye az öreg aratatlan avasnádasok, és az számára a legjobb, hogyha még egyéb más növényfajokkal is van keverve, tehát egy ilyen nagyon heterogén nádas, és talán a legfontosabb a jó víze ellátottság. Tehát olyan területen, ahol a nád alatt nincs megfelelő vízmennyiségű, nem képes gyakorlatilag szaporodni.
Tehát akkor olyan tavak, ahol nem vágják a nádat, természetvédelmi területek, vagy mocsarak, amelyekben még van víz, nem töltöttek
igazából
föl.
Legtöbb ilyen vízes élőhelyünkön azért van valamiféle nádgazdálkodás, bár sajnos az is azért, mert hát térbe szorul, de ezeket a természetvédelmi szervek térben és időben is korlátozzák, és akkor mindig vannak olyan területek meghagyva, ami alkalmas, ami nem csak neki, hanem vízicsibéknek, bölömbikáknak, gémféléknek a fészkelésre, és akkor vannak mondjuk egy adott nádasban mellette olyan részek, amit meg adott esetben gazdaságilag hasznosítanak.
Európában mennyire elterjedt ez a kismadár? Nálunk van, az biztos, hiszen te foglalkozol vele, a Balkánon is van, és majd erről is beszélünk később, de mondjuk Nyugat-Európában van-e, északabbra van-e?
A költő területe egészen Spanyolországtól, tehát a Spanyolország déli partvidékétől egész Kazasztánig húzódik. Mindenhol a mediterrán régióban, vagy annak a közelében fészkel. Tőlünk északabbra, most Csehországban kialakult egy kisebb állomány, egy néhány páros állomány, de azt lehet mondani, hogy nagyjából Kárpát-medence a stabil északi elterjedése a költőterületnek. A Balkán-félszigetet emlegetted, ami valamikor költőterület volt, de már gyakorlatilag a Balkán-félszigeti állomány, és ugyanúgy az olaszországi állomány is gyakorlatilag összeomlott, fölmozsolódott, és ha van is, akkor már csak néhány pár. Ez nagyjából 80-as évek közepére volt tehető, amikor elindult egy ilyen összeomlás a fajnak a déli költőterületeinél. És tőlünk a keletebbre lévő állományról meg annyira ellentmondásos információ van, hogy azzal úgy nem nagyon tudunk számolni, ráadásul egy Kaszpi-tengertől már egy másik alfajként tartjuk számon az ott költő fülemülesítkéket.
Hogy mennyire különleges ez a kismadár, hogy mondjak el egy kis történetet. Svájcban voltam madárgyűrűző táborban önkéntesként, ott a magashágókon átvonuló madarakat gyűrűztök ősszel, és hát mondtam, szép-szép ez az Alpok, de mutogattam, hogy az Ócsai madárvártán, ugye ott a Túrián lápvidéken milyen madaraink vannak, és visítottak, amikor meglátták a fülemülesitkét, az a biológus lány, aki 30 éve körüli, és a kedvenc madara, de soha életében kézben nem fogott még, és ezért képes volt eljönni Magyarországra, hogy fülemülesitkét lásson, úgyhogy eljött aztán hozzánk, és hát, látott is, tehát egészen különleges fajnak
számít.
Sok
nyugat-európai és észak-európai madarász, aki mondjuk Magyarországra jön, és akkor vannak ilyen céljai, hogy tuzokot szeretne látni, kerecsensolymot szeretne látni, azoknál szinte mindegyiknél ugyanúgy a listán ott szerepel a fülemülesitke is, hisz ugye mondom, Nyugat-Európában, meg főleg Észak-Európában ugye nem fordul elő.
Na most Ákos 2002-ben elkezdett kutatni ezt a fajt. Miért kell kutatni a fülemülesítkét? Miért döntöttél úgy, hogy elkezded vizsgálni?
Hát ez egy ilyen nagyon érdekes történet. Ugye én is az Ócsai Madárvártán nőttem föl még kisgyerekként, és bár akkor ennek nyilván nem tulajdonítottam mondjuk 13 évesen jelentőséget, de a ottani táborvezető Csörgő Tibor, mikor ugye télen kezdtem el lejárni, tavasszal visszaérkeztek ugye a tavaszi madaraink, és csak elővett egy madarat a madárzsákból, ott ültem mellette, ugye próbáltam beszívni minden tudást a Tibortól, és akkor mondta nekem, hogy ez a fülemülesítke, és ez az a faj, amit már valószínűleg az unokáim nem fognak látni, mert hogy úgy ritkul az állománya. És akkor ezt én elfelejtettem úgy, ahogy kell, éltem ugye aztán tovább a madarász életemet, és később 99-ben, mikor megalapítottuk a Kiskunsági Nemzeti Parkkal közösen a kolontavi madárgyűjtő állomást, akkor azt tapasztaltam, hogy rengeteg fülemülesítkét fogunk. De ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk még a teljes országos gyűrűzése 99-ben a fajnak minden gyűrűzőtábor, minden egyéni gyűrűző fogott 6-700 példányt, addig mi 2500-at fogtunk abba az első évbe. És akkor jutott eszembe ez a mondat, amit a Tibortól kisgyerekként hallottam, és úgy gondoltam is, hogy hát ezek szerint tévedett az öreg. Aztán rá kellett jönnöm később, hogy természetesen nem, bár már szerencsére vannak unokái, és még láthatják a fülemülesítkét, de ő már akkor jól látta, hogy ugye ez a faj a probléma van, és ennek az állománya sérülékeny. Az más kérdés, hogy nagyon jól tud alkalmazkodni is. Például kialakult a kolontóba egy olyan élőhely, ami kedvező volt számára, és ezt ő nagyon hamar kolonizálta, és hatalmas tömegben volt jelen is fészkelt a területen, és hát adta magát, hogy ha mi ott több mint kétszer annyit fogunk, mint az egész országban, akkor próbáljuk megnézni, hogy itt miért van ennyi ebből a madárból, hol ott máshol ugye ritkul, itt meg rengeteg van, és akkor elkezdtünk vele foglalkozni. Nagyon sok adatunk jött össze, és elővettük ugye a szakirodalmakat, és akkor azt láttuk, hogy a szakirodalom szerint a Neretva deltába tölti a telet. Viszont megnéztük a magyar gyűrűzési adatbázisba, hogy hol fogták vissza a Magyarországon jelölt fülemülesítkéket, és a Neretva deltába egyet sem, és kizárólag Olaszországban fogták vissza. És akkor itt volt egy ilyen ellentmondás, hogy a szakirodalom azt írta, hogy a Kárpát-medenceiek a Neretva deltába mennek, de minden megkerülés az Olaszországból származott. És akkor hát én meg gondoltam egyet, mivel ugye gyerekként sokat voltam Csörgő Tiborékkal Burgaszba, Bulgáriába, a Duna-deltába gyűrűzni, tehát hogy volt egy olyan élményem, hogy ha valami érdekel, akkor utána tudok menni. Tehát megkaptam egy ilyen...
Nomád körülmények között tud fölállítani bárhol
igen, engedélyeket. De hogy azért nagyon hálás vagyok, hogy egyáltalán bennem volt az, hogy... Mert ez nem egy ilyen általános dolog, hogy a madarászok szerte szónak ószálnak Európába, és akkor itt is dolgoznak, ott is dolgoznak. Tibornak voltak régebben ilyen expedíciói szervezet, és amikor én gyerek voltam, ezeken részt vehettem, tehát volt egy olyan alaptudásom, hogy igen, ezt meg lehet csinálni, ezt meg lehet szervezni, és jó eredményeket tud hozni.
Na most pörgessünk bele egy kicsit, hogy hova mentetek? Duna-deltába mentél, és utána még hova mindenhova hát
akkor
szervezel?
A Neretva-deltába kezdtük el a kutatásokat, az ugye Horvátországban van, és akkor egyből megtaláltuk ott a madarainkat, és fogtunk is vissza 4 magyar gyűrűst. De utána, amikor Neretva-deltából eljöttünk, akkor következő évben már Kelet-Görögországban voltunk, mert akkor már azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy mivel a Neretva-deltában nem volt gyűrűzés, ezért nem volt adat, Görögországban sincs nagyon madárgyűrűzés, akkor menjünk el Kelet-Görögországban, hogy hát, ha ott is lesz adat. Nagyon sok sitkét fogtunk, de nem volt benne magyar gyűrűs. Következő évben fogtuk magunkat, átmentünk a nyugat-görög partokra, fogtunk pár száz sitkét, megint volt benne 4-5 magyar gyűrűs. Tehát nagyon szépen látszott, hogy a úgymond adriai madárvonulási útvonalnak azon a vonalon elmegyünk egy nádasba, azonnal tudunk fogni magyar gyűrűs sitkét.
Tehát tulajdonképpen felfedeztétek, hogy mi a Magyarországon fészkelő fülemülesítkéknek a vonulási útvonala. Miért fontos ez?
Igen, inkább úgy mondanám, hogy kitágítottuk ezt a tudást, mert ugye a gyűrűzési adatok ugye az Appennini félszigetre mutattak, tehát Olaszországra, és a Balkánról nem volt adat. És aztán mi az évek során gyakorlatilag az összes nyugat-balkáni országban gyűrűztünk, és mindenhol fogtunk vissza Kárpát-medencei gyűrűst. És hát, hogy miért fontos? Amikor elkezdtük a kutatást, mondom, ez egy egyszerű ilyen kis
kíváncsiság, tudományos kíváncsiság.
Igen, hogy De közben, ahogy haladtak előre az évek, a kolontai madárvártán is egyre-egyre csökkent a fogások száma, és a balkáni útjainkon meg azt láttuk, hogy ezek a nádasok, ahol őket mi fogjuk, és amik őnekik nagyon fontos lépőkövek a vonulásuk során, ezek egyre inkább számolódnak fel. Ugye a turizmus a mediterrán térségben az egy nagyon fontos nyilván bevétel az országoknak, ennek azért nagyjából mindent alárendelnek, ezeket a nádasokat föltöltik, felszámolják, felégetik, bármit csinálnak, csak szállodát lehessen építeni a helyére. És azért kezdtük el ezzel, azért fontos igazából ez, hogy ezekkel, ugye ez egy Natura 2000-es jelölőfaj, tehát ez egy kiemelt természetvédelmi érték a fülemüresítke az Európai Unióba, és azok a nádasok, amikben mi meg tudjuk fogni, és tudjuk bizonyítani, hogy ott van, azt ezek a úgymond fogadó országok, tehát ezek a balkáni országok, ahol dolgozunk, ezek be tudják tenni az Európai Uniós Natura 2000-es hálózatba, ami szavatolna esetleg a védelmét a területeknek.
Tulajdonképpen a ti munkátok nyomán védetté nyilvánítottak olyan területeket, amik a gazdasági befektetés áldozatává váltak volna.
Igen, hát ugye értünk el tényleg sikereket is, tehát vannak olyan területek, amik kizárólag a mi munkánk nyomán kerültek be ebbe a Natura 2000-es hálózatba. Nagyon nehéz harc ez, de különben én azt látom, hogy azokban az országokban van erre igény, és szinte mindenhol most már, ugye hát ez itt nagyon kinőtte magát, és most már mindenhol együttműködünk a helyi szervezetekkel, és nagy a fogadókészség erre a kutatásra, és nem kizárólag, már nem csak ezt csináljuk, hogy fogdossuk a fülemüresítkét, és nagyon örülünk, hogy megtaláltuk egy újabb élőhelyen, meg egy újabb élőhelyen, hanem ott már csoportokat fogadunk, bemutató gyűjtéseket tartunk, tehát mikor Albániában, ahol nem volt madárgyűjtés, még mi ott meg nem jelentünk, és az ottani egyesület mellénk rakott egy fiatal srácot, az most már azóta fölépítette a madárgyűjtési központot, ő a központ vezetője, és beindult a madárgyűjtés.
Ez a nemzetközi kapcsolatokat is nagyon építi, ahogy mondod, hogy ott a helyieket is megtaláltátok, és velük együtt dolgoztok. Ők ez is jönnek ide hozzánk?
Hát igen, például ezt az albán srácot, Erált barátunkat, ők direkt elhoztuk két hétre Magyarországra, elvittem az egy jó pár gyűrűzőtáborba, Ócsán is voltunk, a szegedi gyűrűzőállomáson is voltunk, egy napot eltöltöttünk a Madártani Egyesület gyűrűzőközpontjába, tehát hogy lássa, hogy működik egy ilyen hálózat. Magyarország európai szinten is nagyon magas szinten űzi, úgymond a madárgyűrűzést, és nagyon komoly a madárgyűrűzési központunk, a hálózat, ami kiépült, nagyon kevés országban csinálják ezt ilyen komolyan, mint nálunk.
Na most ti elmentek Albániába, Görögországba, Montenegróba, ahogy mondtad, Horvátországba, Romániába, Dunadeltába. Mit szólnak ott a hatóságok hozzátok? Mondtad, hogy együttműködtök, de hogyha te védetté nyilvánítatsz egy olyan területet, ahova ők szállodát szerettek volna építeni, mondjuk Albániában, akkor kavics vagy a cipőben. Tehát mennyire tartják tiszteletben, mennyire próbálják meg kijátszani?
Hát ezért kell nekünk ott a helyi természetvédelmi szervezetekkel, főleg civil szervezetekkel együttműködjünk. Igazából ott ők tudják már úgymond elérni a célt, mi csak a mankót adjuk, vagy az adatokat adjuk nekik ehhez. Azt a harcot azt már nagyjából ők vívják meg. Ugye mi segítünk meg, felnyitjuk a szemüket bizonyos esetekben, hogy mire kéne odafigyelni. Volt ilyenből problémánk, de ez is leginkább félreértésen alapult, mert ott nem a hivatásos szervekkel volt problémánk, hanem a vadászokkal, hogy Montenegróba fölgyújtották a hálóállásainkat.
Hoppa.
Bennégett a háló, a minden.
Ezek nagyon drága mulatság, egy 12 méteres hálószakasz, az 30 ezer forint körülbelül.
De hát leginkább ugye a bosszúság, hogy akkor most hogyan tovább.
És miért?
Mert ők azt hitték, hogy most, hogyha oda mennek ilyen külföldi kutatók, és akkor ott találnak természetvédelmi értéket, akkor ők már majd nem tudnak ott vadászni, mert mondjuk védett terület lesz.
Na de hát ez így is van.
Ez nem így van, mert ugye a területen különben mi meghívásra dolgoztunk, a Montenegrói Madártani Egyesület kért fel minket ott egy munkára, fülemüresítke kutatást végezzünk, és ott is a cél az, hogy az a terület Natura 2000-es területté váljon, ami azt jelenti, hogy ha Natura 2000-es terület, akkor ugyanúgy kell hasznosítani, ahogy ez eddig volt hasznosítva, tehát nádasnak kell lenni, víznek kell lenni, nem lehet szálloda. Egy Natura 2000-es területen, hogyha az elmúlt időszakban volt vadászat, akkor utána is lehet vadászat, tehát igazából nekünk, meg a vadászoknak közös volt a cél, csak ők félreértették ezt a helyzetet, mert ha ott szálloda lesz, akkor nem tud vadászni a területen. Ha megmarad nádasnak, mert a fülemüresítkével meg tudjuk védeni ezt az élőhelyet, akkor ő még ott, meg még a gyereke is nyugodtan vadászhat, természetesen legális keretek között. És utána meg is tudtuk beszélni velük. hogy...
Látogatáson a börtönben.
Hát nem, mert ugye nem lett belőle, aztán ebből természetesen ilyen hatósági ügyek ebből nem lettek, de a ottani egyesület lekommunikálta ezt velük, hogy mi igazából nekik segíteni vagyunk ott, nem ellenük.
Fontos hozadék a gyümölcse a munkátoknak, hogy nagyon sok fiatalt be tudtok vonni a munkátokba, önkéntesként mennek a táboraitokba, részt vesznek, ez egy jó buli is, nekik csapatokban mennek a fiatal madarászok, de közben meg hát nagyon fontos önkéntes munkát végeznek. Hány táborotok van, például most 2026-ban hova mentek, és hány fiatalt tudtok bevonni egy nyár alatt?
Ugye most talában már általában 4-5 helyre megyünk egy évben egyszerre. Az idei évben 4 helyszínünk lesz, a Dunadelta, tehát a romániai Dunadeltában leszünk. Van Albániában egy fix helyünk, az Orikumi Mocsár, ahol most már lassan 10 éve minden évben dolgozunk. A legnagyobb balkáni telelő területe a fajnak, a fülemüvesítkének az Andrahikosz, ebből a Görögországban, és a Peloponnészosz félszigeten, vagy még nem tudjuk pontosan, lehet, hogy Kelet-Görögországban egy másik mocsárba, de 4 helyszín biztos, hogy lesz az idei évben is. Általában olyan 70 és 100 között jönnek fiatalok, nem csak fiatalok, tehát 70 és 100 közötti résztvevővel megy le egy ilyen expedíciós sorozat, és hát ezek mind önkéntesek, tehát hogy itt azt kell látni, hogy ez a mondjuk mondom 80 ember a saját pénzén, saját szabad idejébe egy természetvédelmi célért keresztül kasul autózza a Balkán-félszigetet, és nyilván végez egyfajta természetvédelmi célú kutatást, és ahogy mondod, igen, ez egy nagyon jó buli is, nem csak a fiataloknak, nekünk öregebbeknek
is. Nagyon jó nyaralás a természetben.
Ami azért néha olyan, hogy mondjuk a Balkán-félszigeten októberben nem ritka, hogy mondjuk egy nap leesik 50-60-70 mm eső, és akkor este még a száraz sátorba lefekszik az ember, és amikor érzi, hogy már vizes a hálózsákja, kinyúl, akkor azt látja, hogy fölgyújtja a lelemlámpát, hogy a cipője épp úszik el a megállat mocsár partján a víz tetején. De igazából ezek nagyon jó dolgok, tehát jó
élmények.
És
akkor magatokra főztök? Hogy néz ki ez, hogy akkor hajnali 5-kor kelés, mentek a hálókhoz,
hát
szeditek
ahogy
a madarak?
A hálók azok ugye mindig standardek, tehát ugyanúgy 5 hálóval dolgozunk, hangot használunk, azt világosodás előtt 1 órával valakinek be kell kapcsolni a hangot. Akkor
bocsánat,
az,
a madárnak a hangját játszátok be, az énekét, és arra oda csaljátok a valódi élő madarakat.
Nem tudunk hogy olyan tábor jellegűen dolgozni, mint adott esetben mondjuk Magyarországon, hanem kell ez a kis plusz, hogy ugye ott minél többet fogjunk be az adott idő alatt, de ezt standardizáltan, tehát azt mondjuk, hogy világosodástól 12-ig vagy 11-ig gyűrűzünk mindenhol. Tehát elindul a reggeli munka, és akkor hát attól függ, hogy mennyien vannak. Ha sokan vannak két autóval, akkor lehet, hogy osztódnak, és az egyik nap a csapat egyik része dolgozik ott a gyűrűzőállomáson, és a másik része csavarog valamerre, elmennek ide madarászni, oda madarászni, vagy nem csak madarászni, de igazából délben mindig vége a munkának. És akkor a délután az mindig szabad. A madarászoknak mi délután ezeken a területeken nem is gyűrűzünk, nem is dolgozunk, és leginkább azért, mert egy kicsit úgy voltam vele, amikor ezt az egészet úgy már összeállt, nem csak, hogy elmegyünk valahova kíváncsiságból, hanem, hogy egy ilyen expedíciós sorozattá, hogy ha valaki veszi a fáradtságot, szabadságot vesz ki, sok pénzt tankol el, és ott végzi ezt a kutatást, akkor legyen arra ideje, hogy ha már Görögországban van, akkor ha akar madarászon, de például most ugye, hogy a Peloponnészosz félszigeten voltunk, szinte minden csapat elment olimpiába, megnézte mindenki az olimpiai romokat.
Tehát kulturális tehát, programra
igen,
is
igen,
van egy kis idő.
Igen, szerintem ez nagyon kell, meg gasztronómiaiakra is, tehát a csapatok is ugye mindig ott a Facebook oldalunkon posztolják, hogy hogy telt el egy-egy napjuk, és akkor mindig vannak olyan képek, hogy most beültek egy ilyen kis útszéli kajáldába, és ezt tettek, azt tettek, jó görög salátákat, jó halakat, szóval, hogy nem csak a
tehát nem
madár.
Kell szenvedni.
Nem
végig.
Kell, de hát néha azért tényleg nagyon kemény is tud lenni.
Önkéntes munkáról beszéltünk, te is önkéntesen végzed ezt a nagyon fontos munkát. Kaptok-e valamilyen állami támogatást? Magyar Természetvédelem van-e egyáltalán segíte?
Hát, igazából ezek úgy szoktak lenni, hogy olyanokkal tudnak, hogy egy-egy nemzeti park egy-egy csapatnak megengedi, hogy használják a nemzeti park például, a kis buszát például a Fertőhanság Nemzeti Parkos kollégák, mert van, aki természetvédelemből dolgozik, van, aki meg mondjuk egész másban, és akkor a természetvédelemből a kolléga tud hozni egy kis buszt, és akkor azért mondjuk nem kell autót bérelniük. Tehát itt körülbelül ilyenekbe merülnek ki a támogatások.
Ákos, 24 év folyamatos adatsoraiból mi derül ki? Mi a konklúzió eddig?
Hát az, hogy közben ez alatt a 24 év alatt például a kolontavi állomány az teljesen összeomlott, és megszűnt, azt lehet mondani.
Tehát a 2500 szezonban fogott madárhoz képest most pár tucat?
35 példány volt tavaly. Tehát, hogy ez egy olyan összeomlás, aminek tudjuk is az okát. Egyszerűen eltűnt a víz, ugye mi a homokhátság peremén vagyunk, több méter csüllyedt a talajvízszint, a tavalyi évhez képest is, ami a legrosszabb volt eddig mértek szerint, ahhoz képest is most 68 centivel még kevesebb a víz a talajba. Tehát, hogy nincs
víz. Ez az általános szárazodás,
igen,
klímaváltozás.
Az általános szárazodás. Mert ugye először tegyen azt hittük, hogy nincs Magyarországon az összes élőhely nemzeti parkok kezében van, jó kezekben van, védett területek, itt nincs szálloda építve a nádas helyére, de hát ugye a víz az, ami ennek a fajnak nagyon fontos, tehát a mi állományunk összeomlott, nagyon sok helyen van ilyen probléma, még Velencei tó környékkel is egy nagyon jó költőhely, ott is ugye tudjuk, hogy időnként nagyon leszárad, akkor ott sincs kellő fióka, a Fertőtó az egyik legnagyobb költőhely, meg a Kis-Balaton, még Kis-Balaton víze az nagyjából stabil, de a Fertőtó az megint évente változik, tehát van egy költőterületi probléma, ami a szárazodás, és hát ugye a vonuló helyeken, meg amit említettem is, hogy azt látjuk, hogy azért fogynak ezek a élőhelyek, égetés, föltöltés és ilyesmi, tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb veszélyben van ez a kis jószág, mint gondoljuk, és ugye ő egy jelölőfaj, tehát, hogy amit tőlem egyszer azt kérdeztek meg, ugyanígy talán egy riport alkalmával, hogy de hát, hogy mit tud mondani Józsi bácsinak, mondjuk Békés-megyeren a 5. emeleten lakó Józsi bácsinak, hogy miért rossz az, hogyha az a fülemüles itt kell eltűnik.
Kit érdekel? Nem is tudom,
nyilván,
hogy van
nem
ilyen.
Is tud róla, és neki ez így úgy nem lesz rossz, viszont Józsi bácsi is meg szokta tőlem kérdezni, hogy miért nem lát fecskét. És ezek a fecskék, a mi fecskéink például ugyanazeket a mocsarakat használják, amikor vonulnak le délre, itt Európában, tehát az a mocsár, amiben a fülemüles itke egész nap bogarászik és szedi fel az apró pókokat, az a fecskéink százezreinek, millióinak ad éjszakázó helyet, és hát ugyanúgy táplálékbázis, mint a fülemüles itkének. És az meg minden embernek szemet szúrt már, hogy bizony-bizony alig van fecsket. Tehát a fülemülősítke védelme az igazából egy ilyen nagyon komplex dolog, mert mi nem a fülemülősítkét szeretnénk megvédeni, az csak a mi kis zászlós hajunk, hanem ezeket a vizes élőhelyeket, ami aztán 1000 millió mindennek ad búvóhelyet, táplálékot, ami nélkül meg nem vagyunk meg.
Bizony, és ezt csak országhatárokon átívelő módon lehet tenni, és ennek vagytok ti az úttörői.
Hát igen, azt így lehet fogalmazni, de talán mondom, ami még, már ejtettünk róla pár szót, de hogy ugye, hogy ez a 70-80 ember, aki elmegy, én különben nem ismerek még egy ilyen összefogást, mint amilyenekre a magyar madarászok képesek. Szóval, hogyha kiszámoljuk, hogy mondjuk egy embernek minimum 150 000 forintjába kerül egy ilyen út, 100-150 000 forint, és kimegyünk 70-en egy évbe, és azt csináljuk már 20-valány éve, hogy ezek az egyszerű madarászok, ezek így zsebből mennyi pénzt tettek bele ebbe a kutatásba,
hogy
ebből,
és hány munkaórát,
ami nem pénzben kifejezhető, elképesztő munkaórát tettek bele. Szóval ez egy nagyon jó összefogás, nagyon jó érzés ezt koordinálni.
Meddig folytatjátok ezt, mik a tervek? Távlati terveid vannak-e? Publikáljátok el? Lesz-e könyv belőle?
Nyilván publikációk azok azért vannak, folyamatosan kisebbek, nagyobbak. Hát pont ilyenek miatt is ugye mi is az Ócsai Madárvártán találkoztunk, ahol összehívtam ezekben az expedíciókkal résztvevőket, hogy így meg tudjuk vitatni, hogy akkor merre tovább, hogyan tovább. Ami nagyon fontos, hogy ezeket, amiket már elkezdtünk, standard helyeket, ezt az Orikumot Albániába, vagy az Amrakikoszt Görögországban stabilan tudjuk tovább csinálni. És ami most nagyon fontos nekünk, ez a kelet-európai állomány, ugye, megint csak természetvédelmi szempontból, mert amíg óriási számokat kapunk Kelet-Európában, hogy ott mennyi fülemülősítke van, ami nagyjából hasraütésszerűen van megadva, tehát nem tudjuk a valós állományokat, addig egyszerűen nem lehet fokozottan védetté tenni a fajt, mert mi mondjuk, hogy gyerekek, baj van, csökken az állomány, de hát a világállománya óriási, és tőlünk keletre senki nem mondja azt, hogy fogy az állomány. Tehát nekünk tudnunk kell a keleti állományról is valamiféle információt, mert majd csak akkor tudunk mondjuk a védettségén emelni, és hogyha a védettség emelve van, egy-egy faj védettsége, akkor nyilván az élőhelye is sokkal fajsúlyosabban védhető.
Akkor irány kelet?
Jelen pillanatban irány kelet, a Fekete-tengeri állomány. Fekete-tenger. Hát Ukrajnában különben ott egy nagyon nagy állomány él, meg az orosz régióban, de oda egy darabig most nem fogunk tudni menni. Sajnos az pont azok a részek, ahol most a harcok folynak, tehát oda én nem tudom, hogy én még el fogok-e jutni fülemüvesítkét kutatni. De a Fekete-tengeri állomány a Duna-deltában, Romániában nagyon jól kutatható, Bulgáriában is átvonul a faj, tehát ott nagyon sok információt tudunk meg róla, és ami nagyon érdekes, hogy már ugye tavaly elkezdtük, és nagyon szépen látjuk, hogy a Nyugat-Balkánon mind a mi állományunk, tehát a Kárpát-medencei állomány, mind a Fekete-tengeri állomány is a nyugat-balkáni területeken is telel, és ez egyébként meg a nyugat-balkáni területek fontosságát emeli föl, mert egy-egy nyugat-balkáni élőhely tönkremenetele az nem egy állományt károsít, hanem akár kettőt is. De érdekes kérdés, hogy én Fekete-tengeri és Kárpát-medencei állományról beszélek, de hogy valójában ez tényleg két külön állomány, vagy egy állomány. Tehát így igazából rengeteg ötletem van, amit szeretnénk még megvalósítani. Egyébként majd most Albániában 10 éve csináltunk egy nagy kiterjedt nádas felmérést, most lesz 10 éve pont, és most ezt újra fogjuk május folyamán elvégezni, és lesz egy olyan adatsorunk, hogy 10 év alatt mennyit változtak Albánia nádasai, ami nagyon jól fogja bizonyítani azt, hogy mennyi nádas veszett oda az elmúlt 10 évben sajnos. Tehát nagyon boldog dolog expedíciózni, de nem mindig ad okot boldogságra az eredmény.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a Kerengőben Németh Ákossal, a Kolontavi Madárvárta vezetőjével, a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület elnökével beszélgettünk. A technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.